Üdvözlöm a hallgatókat, a felelős szerkesztő Király István Dániel nevében is. Én Farkas Dávid vagyok. Ez az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. Ukrajna a költségvetése 60%-át akarja a háborúra költeni, de az Egyesült Államok megváltozott politikája miatt Európa ezt nehezen fogja tudni finanszírozni. Jelezte a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Biztonságkutató Központjának igazgatója az Inforádió Aréna című műsorában. Herceg Zsolt kérdezte Resperger István ezredest.
Az ukrán fegyveres erők vezérkara közölte, hogy egy napnyi intenzív háború forintban kifejezve 58 milliárdba kerül Ukrajnának. Milyen távon látja ezt még finanszírozhatónak, akár nyugati segítséggel is?
Pont most jöttek ki az adatok, ugye, hogy Ukrajna közel a bevételeinek a korábban 35-40, most 60%-át akarja felhasználni a fegyveres erőkre, hogy Oroszországot távol tartsa és megvédje magát. A tervek szerint 26-ra ők 120 milliárd dollárt kérnek a NATO országoktól. Ez azt jelenti, hogy Amerika, Kína, Oroszország után mindenkit megelőznének Európában a fegyveres kiadások kapcsán. Tehát Németország, az Egyesült Királyság és Indiát is megelőznék, a negyedik helyen lennének. Nyilván most a drónincidens, illetve az európai lakosságnak a megváltozott magatartása miatt azért ezek kevesebbek lesznek, ezek a támogatások. A németek tették közzé, hogy 9 milliárd dollár terveztek erre, vagy euróta erre az évre, de csak 8,3-at tudnak biztosítani a rakétákkal és minden egyébbel. A nagy kérdés az számomra, hogy korábban ugye az Amerikai Egyesült Államok szállított közel, az ő elmondásuk szerint 138 milliárdért, a Kieli Kutatóintézet 119 milliárdot. Ezt az európai országoknak kell most összeadni. Ugyanis, ha valamit Európának vesznek Amerikából, azt ki kell fizetni valakinek. A probléma az, hogy a saját képességeiket hogy fejlesztik így az országok, ha Ukrajnának kell vásárolni. Gondoljunk bele, Németország a háború 3,5 éve alatt 18 milliárd dollár tett be Ukrajnába. Ez azt jelenti, hogy idén ugye ezt a 9 milliárdot kell beletennie, vagy 8,3-at, plusz a NATO előírást 3,5%-ra kellene emelni a GDP kiadásokat, a későbbiekben pedig 5%-ra. Tehát nagyon sok ország ezt nem fogja tudni megugrani, úgyhogy nincs az orosz olcsó energia, kőolaj és földgáz, tehát sokkal másabb az államok lehetősége is. Tehát én abban látom a problémát, hogy Amerika nem finanszíroz, hanem fizettet azért, ami fegyvert ad.
Resperger István ezredest, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Biztonságkutató Központjának igazgatóját hallották. Az ukrán miniszterelnök helyettes szerint az EU Magyarország vétója mellett is engedélyezheti Ukrajnának a csatlakozási folyamat folytatását. Rozgonyi Ádám összeállítása.
Az Európai Unió egyedi megközelítést alkalmaz Ukrajna uniós csatlakozási folyamatában, hogy a magyar vétó ellenére is folytatódhassanak a tárgyalások, jelentette be az ukrán miniszterelnök helyettes. Tadás Kaskán hozzátette, a megoldás célja, hogy a folyamat ne álljon le, miközben Magyarország továbbra is blokkolja a hivatalos tárgyalások megkezdését.
Olyan lehet úgy ország uniós tag, hogy valamely ország megvétózza azt, sehogy. Kicsit bővebben, továbbra is azt mondanám, hogy hivatalosan nem tud Ukrajna uniós taggá válni Magyarország jóváhagyása és beleegyezése nélkül.
Mondta az Inforádiónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézetének főreferense, Pesteric Kalas Vivien, a csatlakozási folyamat megindításával kapcsolatos elképzelésekről is beszélt.
Most valóban olyan ötlet látott napvilágot, és ez még azért csak ötlet, az Európai Bizottság részéről nem került ez jóváhagyásra, hogy elkezdenék a technikai felkészülést a csatlakozási tárgyalásokra. Itt olyanokra gondolok például, hogy meghatározni azt az unió részéről, hogy milyen feltételeket kell teljesíteni az Ukrajnának, hogy egyáltalán megkezdődhessenek a csatlakozási tárgyalások, megnyithassák az egyes fejezeteket, valamint, hogy Ukrajna is elkezdheti kidolgozni azt a nemzeti programját, amelyben például belefoglalja, hogy milyen változtatásokat eszközölne azért, hogy az uniós jogot később át tudja venni a saját nemzeti nemzeti jogrendszerébe. Ez egy felvetés. Ezt elméletben meg lehet csinálni még Magyarország nélkül. Azért mondom így, mert nem vagyok jogász, és ezért óvatosan fogalmazok. Az alapszerződéseket, hogyha megnézzük, akkor erre kifejezetten nem alkottak semmilyen jogszabályt a tagországok annak idején. Tehát vélhetően én most azt mondom külső személyként, hogy nem jogellenes. Persze majd várjuk meg, biztos, hogy Magyarországnak is lesz ezzel kapcsolatban véleménye.
Ukrajna ügye politikai kérdéssé vált az Európai Unió számára. Értékrendbeli kiállás az ország mellett, Oroszországgal szemben, mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézetének főreferense.
Az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése szerint az elmúlt 3 évben a kínai-ukrán gazdasági és diplomáciai kapcsolatok folyamatosan erősödtek, annak ellenére, hogy Ukrajna továbbra is háborús környezetben működik, és Kína Oroszországgal is stabil viszonyt ápol. Kalapos Mihály kérdezte Szigeti Ambrus Nikolettát, az Ökonomus elemzőjét.
A kínai-ukrán főképp kereskedelmi kapcsolatok az elmúlt 3 év során tovább tudtak erősödni, még annak ellenére is, hogy az orosz-kínai viszony az szintén egy nagyon stabil, erős képet mutat. Ukrajna számára Kína az egyik legfontosabb külkereskedelmi, külkapcsolati partnerré vált. 2023-ban az ukrán áruexport 6,3%-a áramlott Kínába, és Kína számára pedig szintén fontos az Ukrajnával való jó viszonynak a fenntartása, hiszen a jelenlegi külpolitikájában egyfajta semlegességet mutat, viszont ez gazdaságilag nagyon megéri számára, hiszen Oroszországgal is, illetve Ukrajnával is nagyon kedvező gazdasági kapcsolatokat tud ápolni, annak ellenére, hogy ez a két ország egymással szemben áll.
Mi mindennel kereskedik a két ország?
A Kínába irányuló ukrán kivitelnek a jelentős részét a különböző mezőgazdasági termékek adják. Ebben a termékszerkezetben egyébként az elmúlt bő 10 év során elég fontos átrendeződés következett be. Míg 2013-ban főként a vasérc volt az, ami a legtöbb részét adta az ukrán exportnak, több mint 62%-a volt az ukrán kivitelnek Kínába, addig ez 2017 és 2019 között átrendeződött, és a kukorica vált az elsődleges exportterméki Ukrajna részéről Kínába. Emellett pedig a különböző magolajok, repceolajok, kukoricaolaj, illetve napraforgóolajok azok, amelyek jelentős részét képviselik az ukrajnai exportnak.
És fordítva, mi érkezik Kínából Ukrajnába?
Kínából jellemzően számítástechnikai és telekommunikációs eszközök vannak többségben, valamint elektronikai berendezések. Jellemzően az 50%-át a kínai exportnak ez adja Ukrajnában, illetve elég jelentős most már a járműveknek, szállítóeszközöknek, különböző alkatrészeknek és vegyipari termékeknek is a részesedése. És emellett természetesen az elektromos autók is egyre inkább megjelennek az ukrajnai piacon. A kínai importáruk 2024 első negyedévében 75%-kal voltak magasabbak az ilyen kínai autók, illetve járműveknek az aránya, mint az azt megelőző 1 évben. Tehát ez is azt mutatja, hogy nem csak a nemzetközi márkák, a Kínában gyártott nemzetközi márkák azok, amelyek megjelennek Ukrajnában, de akár a kínai márkák és modellek is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek az országban.
Konkrétan kínai cégek is vannak jelen Ukrajnában?
Igen, eddig 4 olyan vállalat van, amelyek megjelentek Ukrajnában, ugyanakkor a tőkeáramlás az még mindig nem jelentős mértékű a két ország között. Kína részéről történt eddig nagyobb összegű tőkekihelyezés Ukrajnába. Az ukrán vállalatok eddig kevésbé nyitottak voltak a Kínában való piacra lépésre. Így ennek elősegítése érdekében a két ország között több megállapodás is született különböző kedvezményekkel kapcsolatban, illetve a vállalatok számára biztosítanak olyan hátteret, amely például a Kínában való piacra lépést elősegíti. Mindazonáltal a jelenlegi helyzetben, ugye az ukrajnai háború miatt nem várható el az, hogy nagyobb tőkekihelyezés lesz a következő 1-2 éven belül, vagy akár addig, amíg nem várható béke Ukrajna részéről a kínai piacon, tehát addig nem várható nagyobb tőkekihelyezés itt.
A diplomáciai kapcsolatokról mi mondható el?
A diplomáciai kapcsolatokra tulajdonképpen egy kétrészes folyamat írható le a kínai-ukrán relációban. 2011-ig főként az árukereskedelemre korlátozódott a kínai és ukrán kapcsolatok, és 2011-ben ezek a kapcsolatok elkezdtek mélyülni, és egyre több olyan gazdasági célú megállapodás született a két ország között, amelyek aztán kedvezően befolyásolták az árukereskedelmet és az egymással való partnerségi viszonyt is. Tulajdonképpen Petro Poroshenko hivatali ideje alatt történt a legtöbb ilyen találkozó a két állam között, és nagyon fontos az is, hogy a jelenlegi háborús időszakban a kínai retorika az meg tudott maradni egy olyan szinten, amely nagyon diplomatikus, és mind Oroszországgal, mind pedig Ukrajnával fent tudott tartani egy olyan viszonyt, amely miatt nem lehet elítélni Kínát, tehát semmilyen olyan megnyilvánulás nem tett, hogy a háborúban az egyes feleknek való helyzete az milyen lenne. Így ebből adódóan ez a kínai diplomáciai megnyilvánulások, a kínai külpolitika Ukrajna irányába egy nagyon semlegesebb képet mutat, és ezt a helyzetet pedig az Oroszországgal való kapcsolatára se nyomta rá bélyegét.
Szigeti Ambrus Nikolettát, az Ökonomusz elemzőjét hallották. Csehország az elmúlt napokban két jelentős lépést tett katonai erejének növelésére. Kis Balázs tudósítása.
Hétfő délután három cseh Mi-171S típusú helikopter landolt Lengyelország keleti határán, hogy megerősítse a NATO védelmi vonalát. A gépek már vasárnap megérkeztek a szomszédos országba, és onnan vonultak tovább kijelölt állomás helyükre. A helikopterek páncéltörő irányított és nem irányított rakétákkal egyaránt felszerelhetők, így képesek megsemmisíteni páncélozott járműveket, erődítményeket és egyéb katonai célpontokat. A cseh katonai egység több hónapon át fog Lengyelországban tartózkodni, küldetésük célja a NATO jelenlét erősítése, valamint a lengyel fegyveres erők támogatása, különösen azt követően, hogy a múlt héten 19 orosz drón megsértette a lengyel légteret. Jana Csernohová védelmi miniszter hangsúlyozta, Csehország betartja ígéretét és kész aktívan hozzájárulni a régió biztonságához. A lengyel kérésre érkezett helikopteres egység akár 150 főt is magában foglalhat, a missziót pedig a parlament által jóváhagyott 2025-2026-os mandátum teszi lehetővé. Ezzel párhuzamosan a prágai kormány egy stratégiai fegyverbeszerzésről is döntött, jóváhagyták 44 darab német Leopard 2A8 harckocsi vásárlását, összesen mintegy 1,4 milliárd euró értékben. A tankok parancsnoki és harci változatban érkeznek majd, az első szállítmányt 2028-ra ígérik, a teljes mennyiség pedig 2031-ig áll majd hadrendbe. A Leopárdok beszerzése Németországgal közösen történik, ami lehetővé tette az egységárak csökkentését. A cseh gyártók emellett bekapcsolódnak a beszállítói láncba, így nem csak a saját hadseregük, hanem más országok számára készülő harckocsik előállításában is szerepet kapnak. A védelmi miniszter nem zárta ki, hogy a jövőben további 14 páncélost is beszereznek, amennyiben a költségvetés engedi. Jana Csernohová szerint ezzel lezárul a jelenlegi választási ciklus utolsó nagy hadseregfejlesztési projektje. Mint mondta, a Leopárdok a szárazföldi erők számára kulcsfontosságúak, hiszen az elavult harckocsikat váltják le, és hosszú távon növelik a cseh hadsereg ütőképességét. A két döntés, a helikopteres misszió és a tankok beszerzése azt mutatja, hogy Csehország aktívan reagál a térség biztonsági kihívásaira, és erősíteni kívánja szerepét a NATO szövetségi rendszerében. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
A német kormány közvetlenül tárgyal a tálibokkal, hogy tömeges kitoloncolásokat indíthasson Afganisztánba. A részletekről Kántor Viola kérdezte Prőle Gergely volt berlini nagykövetet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet programigazgatóját.
Azért döntött úgy, hogy legjobb, ha hazamennek, mert ez volt az elmúlt időszak egyik legfontosabb politikai témája, hogy hogy lehet elsősorban azokat az afgánokat visszatelepíteni Afganisztánba, akik nem kapták meg a menekült státuszt, illetve olyan tetteket hajtottak végre, olyan cselekményeket követtek el, amelyek miatt büntetés alatt állnak. Tehát a kérdés az, hogy hogy lehet az illegális migrációt ilyen módon visszafordítani, és hogy lehet elérni azt, hogy érvényt szerezzenek azoknak a döntéseknek, amelyek korábban már megszülettek, vagyis hogy a jogtalanul Németországban tartózkodó afgánokat valóban visszaszállítsák Afganisztán.
Milyen jogi eszközök állnak a német kormány rendelkezésére az afgánok tervezett hazatoloncolása során?
A jogi eszközök igazából már korábban is megvoltak. Ami az új koalíció alatt változott, az az, hogy azokat a jogi lehetőségeket csökkentették, vagy igyekeznek legalábbis csökkenteni, amelyek az utolsó pillanatban lehetővé teszik azt, hogyha már lezárult eljárásokat valamilyen módon jogi eszközökkel megkérdőjelezzék, illetve amivel sikerül elérni azt, hogy amikor már megszületik a visszatelepítő határozat, akkor ne tehesse meg az érintett, hogy nem megy el a repülőtérre, nem találják meg a rendőrök, amikor eljönne az idő, hogy indul a repülőgép vissza. Ezek voltak az előző időszakban azok a nehézségek, amik megakadályozták ezt. De ebben a mostani helyzetben igazából az az új, és ugye itt érhető tetten a dilemma voltak éppen, hiszen a talib rezsimet nem ismeri el a legtöbb demokratikus ország, és ha nem ismeri el, akkor nyilvánvalóan tárgyalni se lehet vele. És a vita az abból ered, és ezért a nagy nemzetközi felháborodás, illetve a menekültek jogait védő szervezetek és a német állam közötti vita is ebből ered, hogy vajon lehet-e egy illegitim rezsimmel arról tárgyalni, hogy visszafogadjon olyan embereket, akiket Németország vissza akar telepíteni.
Lehet arról bármit is tudni, hogy miről szólhatnak a német kormány tárgyalásai pontosan a tálibokkal a kitoloncolások ügyében?
Hát lehet tudni tekintettel arra, hogy más országok, például Norvégia, Ausztria ezt már korábban is megtették. Németország először Katar segítségét kérte, hogy ezt megtehesse, és így tudtak először Afganisztánba visszavinni embereket. Most ugye ez megváltozott, közvetlenül tárgyalnak. A probléma ugye az, hogy minden egyes ilyen tárgyalás a tálib rezsim számára voltak éppen az elismerésnek egyfajta jele. A kérdés az az, hogy a reálpolitika az elvezeti-e oda a demokratikus államok közösségét, hogy azt mondja, hogy a jogtalanul az országukban tartozó bevándorlók kiutasítása egyengeti-e az utat afelé, hogy akár egy illegitim rezsimmel is tárgyaljon annak érdekében, hogy vissza lehessen vinni ezeket az embereket Afganisztánba.
Hogyan lehet egyébként hitelt érdemlően eldönteni azt, hogy egy Németországban tartózkodó afgán a tálibok elől menekült el, vagyis politikai menekült-e vagy sem?
Hát valóban ez okozza a másik legnagyobb nehézséget, illetve nem is az, hogy azért menekült el, hiszen legtöbben akkor jöttek már el Afganisztánból, amikor még a tálib rezsim nem volt ott, bár valóban olyanok is vannak, akik már azóta így vagy úgy tudtak eljönni Afganisztánból. A kérdés az, hogyha visszaviszik, akkor valóban éri-e őket bármiféle egzisztenciális veszély. És hát ezzel kapcsolatban kell a német bíróságoknak, a közigazgatási bíróságoknak nagyon érzékeny döntéseket hozni, és ezért voltak éppen az egész felháborodás, hiszen az emberjogi szervezetek azok azt mondják, hogy egyrészt nem lehet egy illegitim rezsimmel tárgyalni, ezek az emberek ott veszélyben vannak, nem igaz, hogy csak bűnöző fiatal férfiakat visznek vissza, mert családokat is visszavisznek. Tehát tetten érhetjük a nyugati világnak, és hát a vallási fanatizmustól sem mentes, sőt, annak jegyében működő tálib rezsimnek minden ellenmondását ebben a vitában.
Hogyan zajlanak majd a hazatoloncolások a gyakorlatban? Erről lehet-e tudni valamit?
Eddigi nehézségeket az okozta, hogyha el is jutottak oda, hogy megszületik a döntés, hogy valakit haza lehessen toloncolni, egész egyszerűen nem találták meg őket. Az őrizetbevétel is nyilvánvalóan felmerül, illetve szükségessé válik, hogyha ezeknek az elsősorban olyanoknak a visszatoloncolása, akik valamiféle bűnügybe keveredtek, illetve hivatalos ítélet is született ellenük. Tehát itt akkor ezt meg kell erősíteni. Ugye korábban az volt, hogy chartergépekkel szállították őket, most már menetrend szerinti járatokon is történhet mindez, nyilvánvalóan rendőri kísérettel.
Prőle Gergelyt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programigazgatóját hallották. Miközben az izraeli hadsereg megindította műveletét Gáza város elfoglalására, az ENSZ népirtásnak nevezte a gázai háborút, Londonban több zenész és híresség rendezett koncertet a palesztinok támogatására. Svetnik Endre összefoglalója.
A legendás zenei producer Brian Eno hívására több brit és palesztin muzsikus és hollywoodi híresség válaszolt, aminek nyomán teltházas esemény lett a londoni Wembley arénában szerdán megrendezett Együtt Palesztináért jótékonysági koncert. A bírálók szerint az utóbbi időben a celebek körében sik lett a palesztin ügy feltétel nélküli támogatása. Legutóbb például az Oscar-díjas Javier Bardem jelent meg az Emmy gálán palesztin kendőben, kefiekben. Spanyolországban a Vuelta kerékpáros versenyt zavarták meg aktivisták egy izraeli csapat részvétele miatt, amelynek eltiltását maga Sánchez miniszterelnök követelte. A Wembley koncertet az Oscar-díjas színész Riz Ahmed nyitotta meg, aki azt mondta, ez a közösség igazi arca, helyi hangok, globális szolidaritás. A színpadon Benedict Cumberbatch, Florence Pugh színészek, a Blur és a Gorillaz frontembere Damon Albarn és Paloma Faith énekesnő, harcos palesztin párti aktivista is fellépett palesztin művészek és költők mellett. Cumberbatch Mahmoud Darwish versét olvasta fel, míg Pugh arra figyelmeztetett, a csend nem semlegesség, hanem bűnrészesség. Különleges pillanat volt, amikor Stephen Kapos egy Budapestről elmenekült idős holokauszt túlélő beszélt gyerekkori tapasztalatairól, és párhuzamot vont a palesztinok szenvedésével. Jaraid a Gázában megölt 270 kollégájára emlékezett, és bírálatokat kapott a nyugati sajtó, amiért úgymond hallgat. A koncertet épp akkor tartották, amikor az ENSZ ellentmondásos új jelentése népirtásnak nevezte a gázai háborút. Az izraeli külügyminisztérium antiszemita és hamis vádaskodásnak minősítette a dokumentumot. A brit társadalmat különösen megosztja Gáza ügye. A jobboldali érzelműek gyakran militáns hozzáállással vádolják a gázapárti tüntetőket, miközben megnövekedett az antiszemita incidensek száma a Szigetországban, ahol egy palesztin párti szervezetet terrorcsoportnak minősítettek a hatóságok. A Wembley arénában nem lépett fel az ellentmondásos Bob Dylan nevű punk rap duó, amely a nyáron a Glastonbury Fesztiválon halált kívánta az izraeli hadseregre, néhány napja pedig egy amszterdami koncerten Charlie Kirk halálán élcelődött és az amerikai konzervatív aktivistát gyalázta. A londoni eseményen Francesca Albanese ENSZ szakértő, valamint brit és nemzetközi hírességek egyaránt azt sürgették, hogy az emberek ne maradjanak közömbösek a pusztítás láttán. Izrael támogatói azonban azzal vágnak vissza, hogy az aktivisták nem siettek elítélni a Hamas 2 évvel ezelőtti brutális izraeli vérfürdőjét, sőt egyesek a palesztin ellenállás legitim eszközének nevezték azt. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A felelős szerkesztő Király István Dániel nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a Viszonthallásra.